Sziasztok, ez itt a Kubit Podcast, én Tóth András vagyok, és itt van velem Vajna Tamás, valamint Varga Máté, egyetemi docens, az ELTE TTK genetikai tanszékének fejlődés genetikusa, akivel ma a génmódosítás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk.
Indítanék azzal a kérdéssel, sziasztok, Vajna Tamás vagyok, hogy teszünk-e különbséget génmódosítás és génszerkesztés között? Mert 2018-ban a Magyar Tudományos Akadémia ezzel a disztinkcióval állt elő.
Igen, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Ez egy nagyon jó kérdés, ez azt hiszem egy évtizedes szemantikai kérdés, és hát ha a legtöbb szakmabelét kérdezitek, szerintem ők tennének disztinkciót, tehát ugye kifejezetten azt mondván, hogy a génmódosítás az olyan formája a genom szerkesztésének, amikor idegen DNS-t viszünk be, és ettől megkülönböztetjük azt, amikor ilyesmit nem teszünk. Na most ugye természetesen bele lehet itt sok helyen kötni abba, hogy de hát, ha mindenképpen beleírok a genomba, akkor nem génszerkesztése mind a kettő, valamilyen szinten, és a válasz erre természetesen az, hogyha szemantikailag igényesek vagyunk, igen, de akkor a háziasítás összes formája, amikor csak valamire szelektálunk, és valamilyen mutáció rögzül a genomba, az is egyfajta génszerkesztés.
Ami azt jelenti, hogy a pro-GMO tábornak abban igaza van, hogy a tenyésztés vagy nemesítés az egyenértékű a genetikailag módosított szervezetekkel?
Természetesen, tehát ugye most már lassan közhelyszerűen hangzik az is, hogy a múltunk egy nagy része a génjeinkben van írva, és az egyik dolog, ahogy ugye akár csak az embereknek a mozgását, de ugyanígy a különböző haszonállatoknak a mozgását, a természet növényeknek az elterjedését, kialakulását is a genomban levő információk alapján tudjuk követni, mégpedig azért, mert hogy az idők során újból és újból mutációk jelentek meg, ezek nagyon gyakran olyanok voltak, amelyeknek mi örültünk, nem azért, mert mutációk voltak, hanem azért, mert valami olyan fenotípusos jegyet hoztak létre, ami aztán nekünk hasznos volt. És hát ugye ez végülis egy lenyomatot hagyott, tehát nem véletlen, hogy egy palota pincsi az nem olyan, mint egy farkas, vagy hogy ugye, ha megnézzünk egy káposztát, aznak az ugye köszönő viszonyban sincs azzal a növénykével, amit a természetben vad formában találunk. De ezek mind mutációknak az eredményei, amelyek rögzültek a genomban.
És itt a biológiai folyamatokat tekintve, hogy a gyorsabb vagy lassabb valami, az nem számít ebben az esetben?
Nem is a gyorsaság az, ami számít igazából, hiszen nagyon gyakran nagyon nagy változások történnek természetesen is elég rövid idő alatt. Tehát talán az egyik legérdekesebb ilyen dolog, amiről biztosan tudunk, hogy nyilván amikor a búza kialakítása történt. Azért nem mondanám egyszerűen a háziasítást, mert itt ugye három különböző növénynek az összehozásáról volt szó, ami minden egyes alkalommal ahhoz vezetett, hogy két külön fajnak a genomja összeolvad. Tehát ezek egy ilyen nagy ugrások voltak a búza kialakulása során. Hasonló típusú változást azért nem nagyon tudunk még, ha szeretnénk sem, mondjuk így még mesterségesen sem előállítani. Tehát természetesen vannak különbségek, tehát hogy egy új genetikai anyag egy ilyen esetben, egy ploidizációnak hívjuk ezt az esetet, amikor ugye két genom tulajdonképpen összeolvad. Ez rengeteg olyan nyersanyagot hoz létre, amin utána a természetes szelekció, vagy a mesterséges szelekció az dolgozhat. Ilyen szempontból egyfajta evolúciós ugrást, vagy egy szelekciós ugrást tesz majd lehetővé.
És mikortól számíthat, vagy mondhatjuk azt a tudománytörténetben, hogy már tudatosan foglalkozunk kifejezetten egy genom megváltoztatásával? Maga a génmérnökség története az mikorra datálható, annak a kezdete?
Igen, tehát nyilván senkit nem fog meglepni, hogy ez a 20. század második fele lesz, hiszen eleve kellett tudni arról, hogy az örökítő anyag az a DNS. Ugye a Watson Crick, meg Rosalind Franklin és Maurice Wilkins híres felfedezése volt ez, de hát ők is csak a szerkezetet határozták meg, már számos ember előttük igazolta tulajdonképpen, hogy a nukleinsav maga a kódoló anyag, de kellett a szerkezet hozzá, illetve annak a felismerése, hogy miként történik a kódolás. Ez azért még a DNS szerkezetének leírása után is évtizedekbe került, úgyhogy az első alkalom, amikor úgy lehetőségünk nyílt arra, hogy belenyúljunk egy kicsit abba a genomba, vagy valamit megpiszkáljuk egyáltalán, hogy ezeket a nagyon közkeletű kifejezéseket alkalmazom, azt tulajdonképpen a 70-es éveknek a közepe, eleje közepe lesz. Akkor tudják nagyobb mennyiségben izolálni azokat az enzimeket, amikkel lehet vágni a DNS-t, és ekkor találják meg azokat a másik enzimeket, amikkel meg ragasztani is lehet a DNS-t, és ekkor történik legelőször az, hogy kicsit ugye a Lego analógiájára elkezdünk különböző darabokat összetenni.
mennyivel jelent nagyobb kihívást? Ugye itt a kezdetekben nyilván vírusok vagy baktériumoknak a genomját lehetett módosítani. Mennyivel nagyobb kihívás a komplex életformáknak a genomjának a módosítása?
Hát ugye nyilván, vagy te is itt utaltál erre, van egyfajta különbség a baktériumok, vagy prokarióták, illetve a komplexebb, általában több sejtes életformák az eukarióták között, ez pedig ugye eleve az, hogy van egy sejtmag. Tehát, hogy ugye egy eukariótában az örökítő anyag az leginkább a sejtmagban van, tehát eleve el kell érnem, hogy az általam bevinni való DNS darab vagy bekerüljön a sejtmagba, vagy hogyha én csak egyszerűen bele akarok szerkeszteni, mondjuk el akarok rontani egy gént, akkor valamiképpen az a molekuláris olló, amit használni fogok, az eljusson a sejtmagba. Ez talán az egyik legérdekesebb kihívás. De a másik az egy kicsit, mondhatjuk így, hogy fajspecifikus. Nagyon különböző fajoknál nagyon különböző módszereket találtak ki az emberek arra, hogy bejutassák ezeket a DNS darabokat. Van, ahol ugye egyszerűen csak mondjuk injektálni tudunk, tehát konkrétan egy kapilláris tűvel bele tudunk valamit szúrni. Van, ahol génpuskát lehet használni, ahol ilyen nagyon-nagyon kicsi arany szemcsékre van a DNS rákötve, és azt nagy nyomással átlövik tulajdonképpen a sejtnek a falán. Ez elsősorban ugye a növényeknél használják, de hát van, amikor egyszerűen, és ez újból és újból előfordul a biotechnológia fejlődése során, trükköket lesünk el a természettől, mert a természet már tulajdonképpen nagyon sokszor megoldotta azt, hogy hogyan kell különböző DNS darabokat bejuttatni egy másiket, egy növénybe például, és ezeket a trükköket kihasználva próbálunk mi is bevinni olyan DNS darabokat, ami minket érdekel.
És melyek ezek a trükkök? Tudnál egy pár példát mondani, de a hallgató meg mi is megértünk?
Kettőt már mondtam tulajdonképpen. A harmadik az, amit egy kicsit ilyen kódoltan próbáltam körbeírni, ez az úgynevezett agrobaktérium tumefaciens nevű talajlakó baktériumnak a kihasználása, nincs talán erre jobb szavunk. Tehát ez egy olyan talajlakó baktérium, ami ilyen gümőket tud általában létrehozni abban az esetben, hogyha ő kerül bele a növénynek a gyökerébe, és az ő célja az, hogy olyan növényi hormonokat kódoló géneket vigyen be a gyökérbe, amelyek normális esetben ott nem lennének kifejezve, de hogyha most kifejeződnek, akkor ott egy kis növekedést indukálnak, és tulajdonképpen hát egy ilyen kis nist hoznak létre, ahol a baktérium utána remekül el van. És amikor megfejtették, hogy hogyan is csinálja ezt a baktérium, akkor kiderült, hogy tulajdonképpen ez azért valamennyire moduláris ez a szerkezet, tehát nincs pontosan megkötve, hogy milyen DNS darabot fog bejuttatni a baktérium a maga kis, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen molekuláris tűt hoz létre, és azzal átszúrja a növényi sejtnek a falát és a membráját, és így juttatja be ezt a DNS darabot, hanem én is bele tudok tenni valamit abba az úgynevezett plazmidba, abban a körkörös DNS darabba, ami ez az akrobaktériumban benne található. És utána ő azt is beviszi, tehát nem nagyon finnyás, nem szelektív, nem fog válogatni, hanem beviszi azt is, amit én szeretném, hogy bekerüljön.
És ez a legújabb, nem tudom, generációja az eszközöknek?
Ez tulajdonképpen a GMO 1.0 volt, amit körbeírtam. Tehát, hogy ez egyébként még ma is főleg kísérletes biológiában nagyon kedvelt és használt módszer. Ugye ma már azért vannak modernebb dolgok, és ezek a modernebb dolgok elsősorban a korábban már emlegetett molekuláris ollókhoz kapcsolódnak. Ezeknek három nagy hulláma volt, illetve hát a harmadik az egy cunami volt az előző kettőhöz képest tulajdonképpen. Ugye voltak az úgynevezett zinc-finger, vagy cinkúj nukleázok, aztán a tél nukleázok, vagy tálenek, és most legújabban a CRISPR néven futó ilyen molekuláris ollók. A legutóbbiról szerintem már tényleg, ha valaki nem egy kő alatt lakott az elmúlt években, akkor valószínűleg hallott. Ezek mind lehetővé tették, hogy nagyon célzottan nyúlhassunk bele a genomba. Ugye ez azért mindig is egyfajta ilyen szent grálja volt a biotechnológiának, a génmérnökségnek, hogyha így mondjuk, hogy valahova oda nyúljunk a genomba, ahova szeretnénk. Azért a korábbi módszerek, beleértve, amit körbeírtam az előbb az agrobaktérium kapcsán, azért kicsit véletlenszerűen vitték be azokat a genetikai anyagokat a növényi genomba később.
És ez lehet az oka az ellenállás lanyhulásának, hogy a legkomolyabb GMO ellenes szaktudósok is azt mondták, hogy ez a génszerkesztés már, vagy amit annak hívnak, ez már korántsem az, ami ellen ágáltak, hogy nem tudjuk, hogy a most meg nem nevezett amerikai gyártó által előállított vetőmagok azok miképpen, és mit okoznak az emberi szervezetben, vagy mit nem okoznak az emberi szervezetben.
Én most nem tudom, hogy ez igazán feketőves GMO tagadók, azok milyen állásponton vannak konkrétan a CRISPR kapcsán, úgyhogy most elfogadom, hogyha te tudod, hogy már ők is megenyhültek. Ugye én azt gondolom, hogy itt azért alapvetően azon túl, hogy ez egy nagyon másfajta beavatkozás, és erről bele is mehetünk majd egy később, ha akarod. Egy másik dolog az, hogy azért most már tényleg a GMO 1.0-val kapcsolatban is évtizedek elteltek, és igazából igazi nagy egészségügyi kockázatot senki nem talált. És ugye vannak hogy is mondjam, olyan viták, amelyeket GMO vitákként vívnak meg emberek, de azok nem tulajdonképpen a technológiáról szólnak, hanem technológia egy-egy felhasználási aspektusáról, ahol tényleg, hogy most akkor mennyire nagy cégeknek a játékszere ez, miért van ez így, miért csak bizonyos fajta génmódosítások terjedtek el. Én azt gondolom, hogy ezekről is beszéltünk röviden, de ezek igazából nem érintik magának a technológiának a lényegét, ami egyszerűen tényleg arról szól, hogy ha hozzányúlok tudatosan egy növényi genomhoz, akkor az különbözik-e minőségileg attól, mint amikor mondjuk háziasítás során egy véletlenszerű mutációra szelektáltam.
Itt akkor visszahoznám a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását egy pillanatra, ahol ugye az egyik kitételként az szerepel, hogy az új genomszerkesztési módszerekkel, amiket említettél, idegen gén bevitele nélkül is lehet az élőlény tulajdonságain javítani, és itt meg van említve konkrétan, hogy más fajból származó. És ez azért találtam ezt érdekesnek, mert az elmúlt években, évtizedekben egyre több információnk lett arról, hogy gének hogyan terjedhetnek fajok vagy élőlénycsoportok között, horizontális módon is, tehát egy horizontális gén transfernek nevezett folyamat során, amiről most már ugye az elmúlt években elég megbízhatóan talán kimutatták, hogy ez eukarióták között is előfordul. Például volt egy 2021-es kutatás, ami azt látta, hogy egyes parazita növények átvehetnek a gazdájuktól egyes géneket. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a természetben teljesen elterjedt az, hogy más fajoktól, akár más élőlénycsoportokba tartozó fajoktól vesznek át élőlények géneket, genetikai szakaszokat. Miért probléma akkor, hogyha idegen gént juttatunk be egy növénybe?
Jó, hát most akkor elmondom azt, amit választ hallanál, hogyha feltennéd ezt a kérdést mondjuk olyan emberek előtt, akik ugye nagyon szkeptikusak a GMO technológiában, ők azt gondolják, hogyha egy fehérjét fog kifejezni egy olyan közegben, ahol ő nem evolválódhatott, nem egy működhetett együtt a többi fehérjével, akkor annak valamilyen különleges hatása lehet. Na most, ahogy te is említetted, ugye egyre több bizonyíték van arra vonatkozólag is, hogy ez a irodalomban valóban ilyen horizontális géntranszferként nevezhető jelenség az nem csak a baktériumokban gyakori, ahol aztán tényleg abszolút elterjedt, hanem eukariótákban is előfordul. De az igazság, hogy még amikor erre is gondolunk, akkor is egy kicsit ilyen szemmelenzősen viselkedünk. Tehát talán mindenki számára a legmegdöbbentőbb dolog az, hogy van egy folyamatos géntranszfer prokarióta DNS-ből, eukarióta DNS-ben minden egyes növényben. Ez még pedig azért van, mert ugye van két organellum minden egyes növényben, ami prokarióta eredetű, az a mitokondrium, illetve a plastis, mind a kettő eszenciális ahhoz, hogy egy növény megmaradhasson, és ugye ezek endoszimbiózissal jöttek létre, tehát egy ősi sejt tulajdonképpen megtanult együtt élni ezekkel, vagy nagyon közel, hogy be is kebelezte őket együtt élni ezekkel a prokariótákkal. És ami ennek az együttélésnek az egyik specifikus következménye lett, hogy ezeknek a prokariótáknak a genomja elkezdett csökkenni. Egyre több gén, ami fontos a mitokondrium működéséhez, vagy egyre több gén, ami a plastis működéséhez fontos, átkerült a genomba. És ez a folyamat, ez nem állt le. Tehát erre vannak konkrét kísérletek, hogy ezek ma is történnek minden egyes növényben, ami körülöttünk vannak. Egyébként bennünk is történnek, csak ugye bennünk nincsenek plastiszak, úgyhogy bennünk csak a mitokondriális eredeti DNS darabok ékelődnek néha be a mi saját genomunkba. Tehát ez a fajta géntranszfer, amikor ugye akár ilyen nagy doméneken áthidaló géntranszfer van, ez gyakoribb, mint azt az emberek tudják, vagy szeretnék tudomásul venni.
Mennyire jelentős itt a vírusok szerepe?
Hát a vírusok, abban, mint hogy, vektorok.
Most nem csak abban, hogy eukarióta genomokban beépülnek a retrovírusok.
Hát abszolút, igen. Hát a retrovírusok, most ugye genomja válogatja, az igazság. Tehát, hogy beszéltünk kis genomokról, illetve óriási genomokról, és minden nagyobb egy genom, annál nagyobb eséllyel hihetetlen nagy százalékban találhatunk benne ilyen úgynevezett retrovirális eredetű, vagy valamilyen repetitív DNS szekvenciát. Ez az emberi genom esetében a konzervatív becslések szerint is olyan 40-50% kell legyen, de ugye vannak bizonyos növényi genomok, ahol ez még akár lényegesen több is. És ezek mind nagyon fontos, evolúciósan nagyon-nagyon fontos események voltak, amikor ezek a retrovírusok megjelentek. Hát egyrészt ugye a dolognak az árnyékos oldala az, hogy ezek mind biológiai mutagénként működtek. Tehát ők, ahogy veszettül ugráltak az elején, amíg a sejt meg nem tanulta valahogy domestikálni őket, vagy csitítani őket, addig beleugorhattak valami fontos génbe is, és akkor egy olyan mutációt hoztak létre, amikor az ugye véget ért ott a móka. De ugyanakkor olyan anyagot is hoztak létre, aminek segítségével akár új gének, vagy új szabályozási szekvenciák jelennek meg. És ez igen, nem csak a növényekben, hanem állatokban is borzasztó fontos lett, tehát nekünk is ugye a fejlődésünk első szakaszában számos olyan gén kapcsol be rögtön a néhány sejtes stádiumban, amelyek ilyen retrovirális eredetűek. Tovább is tudunk menni, tehát vannak még néhány ilyen nagyon-nagyon fontos példa, hogy ugye amikor az emberi fejlődés elején kialakul ilyen egyfajta a mélepének egy ilyen szinciciális szerkezete, az is egy retrovírus eredetű génnek a következménye. Ugye a saját immunrendszerünknek az egyik legfontosabb génje is egy tulajdonképpen egy megszelídített, már a megszelídített retrovirális szekvencia. Tehát a természetben tulajdonképpen a változás az az örök, tehát a folyamatos ugye, génáramlás, és semmiképpen sincs egy olyan fajta stázis, egy olyan állandóság, ami azok számára lenne szimpatikus, akik azt gondolják, hogy mindenfajta tudatos beavatkozás az valamilyen káros esemény.
A tudatos beavatkozás az ugye érdemes tudni, hogy mit szeretnék elérni. Hogy ezeket a tulajdonságokat meg tudjuk-e már úgy változtatni növényeknél például a szárazságtűrés, hogy egy másik tulajdonság, ami szintén fontos nekünk, mert az embernek, homo sapiensnek és nem a nagy természetnek, tudjuk-e, hogy hogyan lehet tekergetni a potmétereket?
Ez egy nagyon jó kérdés, és az az igazság, hogy szerintem ugye mindig kutatóban kell legyen kellő szerénység, hogy azt mondjuk, hogy 100%-ban nem tudjuk. Tehát ugye majdnem minden esetben, még amikor meg is találjuk, hogy a természet hogy oldott meg egy problémát, és látjuk, hogy esetleg milyen gének mutálódtak el, akkor is számos kísérlet kell, hogy biztosak legyünk benne, hogy ez csak egyedül ez a mutáció létrehozhatja azt a tulajdonságot, amit mi szeretnénk. De hát ugye ezért kísérletezünk, ezért vannak kontrollkísérletek, hogy az ilyen kérdésekre választ adjunk. De igen, tehát hogy természetesen ez minden egyes esetben, amikor valami hasonlót csinálunk, akkor ez egy kérdés, aminek fel kell merülnie.
Ugyanide tartozik még, hogy ugye a növényi genom az jóval terjedelmesebb, mint egy állati genom, hogy általában vagy általánosságban, hogy ott is tisztázott-e, hogy melyik szakasz, milyen tulajdonság kifejeződését váltja valóra, és a többi. Hogyan lehet kibekapcsolni ezt a mechanizmust?
Igen. Hát, hogy az antropocentrikus világunk része az is, hogy egy kicsit ilyen animália-centrikus a világunk, tehát sokkal többet tudunk valószínűleg az állati sejteknek a működéséről, mint a növényi sejteknek a működéséről. Egyébként egy kicsit javítanék, tehát nem minden növényi genom nagyobb azért, mint az állati genomok, viszont iszonyú nagy a változatosság. Tehát, hogy én próbáltam is utána nézni, de azt hiszem, hogy 61 megabázistól 148 gigabázisig szórnak a növényi genomok, tehát ami egy óriási ilyen range, amiben találhatunk. És hát a másik, ami nagyon érdekes, vagy hát érdekesnek tűnik, amennyire én tudom, és azért itt vannak azért az én ismeretemben is fehér foltok, hogy a növényi genomok általában gyorsabban változnak, vagy mutációkészebbeknek tűnnek, mint az állati genomok. Tehát, hogy nagyobb bennük a mobilitás. Persze ezt azért nehéz megítélni, vagy lehet, hogy ma már vannak kutatók, akik ezt jobban tudják, mint én, de hogy még ugye állatokból, akár egyetlen egyfajon belül is számos-számos genom áll rendelkezésünkre, ezért meg tudjuk azt is becsülni, hogy mennyire gyorsan változik ez a genom egy adott populáción belül, addig növényeknél ez talán kevésbé van így.
De ennek csak az oka, hogy kevesebb a kíváncsiság, vagy nehezebb megoldani a problémát, vagy válaszolni a kérdésre?
Szerintem ma már biztos, hogy nem lehet a válasz az, hogy nehezebb megoldani a problémát. Tehát ugyanazok a szekvenálási eljárások például, amelyek ugye lehetővé tették, hogy helyenként most már rutinból lehet emberi genomot szekvenálni, azzal természetesen növényi genomokat is lehetne szekvenálni. Őszintén azt mondom, hogy nem tudom erre a pontos választ.
Ezeket a génmódosítási vagy modern genomszerkesztési eljárásokat befolyásolja bármilyen módon az, hogy itt egy jóval nagyobb genomról van szó?
Persze. Tehát ugye az egyik fontos dolog, amit amikor genomszerkesztési kísérletet végzünk, mindig ellenőrizni kell, hogy lehet-e úgynevezett off-target hatás. Tehát, hogy olyan helyen hasítunk, ahol nem kellett volna. Tehát mi nagyon pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, de hát ugye a természet az olyan, hogy általában szokott ilyen érdekes eredményeket is szülni egy ilyen típusú kísérlet, és ugye minél nagyobb egy genom, annál nagyobb az esély, hogy van egy nagyon hasonló szekvencia kontextus, egy nagyon hasonló szekvencia, mint amit mi célzunk meg. Így ennél, tehát hogy vagy sokkal bonyolultabb ilyen szerkesztési eszközöket kell létrehozunk, amelyekkel biztosíthatjuk azt, hogy mégis nagyon specifikusan és tipikusan egy genomnak egyetlen egy helyén fogunk hasítani, vagy pedig ugye a genom ismeretében meg kell becsüljük, hogy hol lehetnek még olyan helyek, ahol ha létrejön egy ilyen úgynevezett off-target hatás, akkor vágni fog a mi molekuláris ollónk, és azokat a helyeket le kell ellenőrizni, hogy nem történt-e ott is valamilyen vágás.
De ez azt jelenti, hogy mint egy jó úriszabó próbálkoztok a szabás minta után menni, és aztán módosítotok a szabás mintán, vagy ezt hogy képzelje el a laikus?
Igen, tulajdonképpen van egy hasonló aspektus, tehát hogy nyilván, hogy amikor én eldöntöm, hogy mondjuk én ugye nem növényekkel, hanem én betegségmodelleket hozok létre, és amikor eldöntöm, hogy melyik génbe szeretnék, melyik részen létrehozni egy mutációt, akkor tervezek egy ilyen molekuláris ollót, odavívő molekulát. Most nem akarom nagyon a részletekben elveszni, de hát ugye azt kell megtervezni, tulajdonképpen hogyan biztosítom, hogy a molekuláris olló adott helyen hasítson. És hát utána a következő feladatom az, hogy beviszem ezt a komplexet, ugye ezt az irányító molekulát plusz magát az ollót, megtörténik a hasítás, én néhány nap múlva pedig ránézek ezekre az embriókra, hogy akkor az a hasítás történt meg, amit én szerettem volna, és biztos nem valamilyen más hasítás. És kiderülhet, hogy a hasítás, amit én szerettem volna, az nem történt meg, és semmilyen más hasítás nem történt meg, B, megtörtént a hasítás, amit én szerettem volna, és semmi más hasítás nem történt, és C, hogy megtörtént a hasítás, amit akartam, de másik hasítás is van, és hát most jobban belegondolok, akkor nyilván van a D, amikor az én hasításom nem csak az off-target hatás jelentkezik. És ezeket illik ellenőrizni. Különösen ugye, hogyha valaki olyan terápiás célú eljárásokkal dolgozik, amelyeknél utána akár egy emberen való alkalmazás is felmerül, ott nagyon-nagyon-nagyon szigorúan nézik ezeket. Nem véletlen, hogy tulajdonképpen csak az elmúlt év végére futottak be az első ilyen CRISPR alapú gyógyszerek, mert hogy ugye hát kell egy hosszú idő, amíg be tudod bizonyítani, hogy valóban nincsenek esetleg ilyen mellékhatások.
Igen, és ezekre mindjárt rá is térünk, de szerintem akkor előtte menjünk bele abban, hogy hogyan is működnek ezek a genomszerkesztési eljárások.
Jó, tehát a hármat említettem, ugye mondtam, hogy az első kettő az kisebb hullámokat vetett, a harmadik pedig cunamiként végig zúgott, végig söpört az egész tudományos világon. Hát ugye az első kettő az tulajdonképpen valamilyen szinten az egy tervezett nukleázok voltak. Tehát nukleáznak nevezünk olyan enzimeket, amelyek nuklein savakat vágnak. És itt ugye azért voltak tervezettek, mert hogy megpróbáltuk meghatározni, hogy milyen szekvencia kontextusban történjen ez a hasítás. És a cink új nukleázok esetében ez úgy működött, hogy korábban megfigyelték, hogy azok a fehérjék, amelyek valamiképpen megkötnek a DNS-en specifikus szekvenciákat, azok egy nyilvett ilyen cink új motívummal rendelkeznek. És akkor az volt az elképzelés, hogy ha egy cink új motívum mondjuk három bázispárt köt meg a DNS-ben, akkor hogyha egymás mellé teszek mondjuk 2x7 ilyen cink új motívumot, akkor az egy eléggé specifikus szekvenciát fog meghatározni, hogy csak egyszer fordulhasson elő a genomban. Na most ugye önmagában ezekkel még nem lett volna a helyzet megoldva, hiszen egyszerűen DNS kötő fehérjéket hoztam volna létre, de erre a párosra, erre a 2x7 cink új motívumot tartalmazó párosra egy úgynevezett fél nukleázt is rákötöttek, ugye az előbb említettem már, még a nukleázok, hogyha ez a két fél nukleáz elég közel van egymáshoz térben, akkor ők összekapcsolódnak, és egy működőképes nukleázt hoznak létre, ami elvágja ott a DNS-t. Tehát ezek voltak ez volt az 1.0, igen, igazából. A 2.0 ezek a tél nukleázok, ezeket növényi patogénekből izoláltak most már olyan fehérje motivumokat, amelyek nem három, hanem egy bázispárt is meg tudtak kötni. És akkor ezeket pakolták ugyanezzel a logikával egymás mellé, illetve kötötték rájuk a két fél nukleázt. Na most a probléma az volt, hogy ez nagyon jól és egyszerűen hangzik, nagyon vonzó azt elgondolni, hogy akkor most ugye három bázispáronként viszont a kellő mennyiségű ilyen cinkúj nukleázon van egy könyvtárban, akkor azokat egymás mellé teszem, és akkor minden szekvenciát meg tudok célozni. De a valóság ennél bonyolultabb volt, mert kiderült, hogy nem minden ilyen cinkúj kötő domén kompatibilis mindegyik másikkal, és ugyanez volt a tél vagy tálen esetében is. Úgyhogy ezekkel azért nem volt teljesen triviális dolgozni, bár nagyobb laborok vagy cégek már tudtak velük kezdeni valamit. De amikor Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna, hát ugye végül is nem csak ők, hanem még sokan mások leírták a CRISPR-nek a működési elvét, akkor ugye az volt az egyik legfontosabb felismerés, hogy ebben az új genomszerkesztési eszközben nincs szükség nekem fehérjemérnökségre. Tehát nem fehérjed motivumokat teszek össze, hanem egyszerűen a célzó molekula az egy ribonukleinsav, egy RNS molekula, amit nagyon-nagyon egyszerű létrehozni. Tehát ugye míg azért a már modulárisabb és egyszerűbben kezelhető tálen esetében is körülbelül 2 hét volt létrehozni egy ilyen molekuláris ollót, addig itt egy délután alatt, vagy néhány óra alatt meg tudom teremteni azt a szekvenciát, amit utána, hogyha beviszek, akkor utána tudok terkeszteni.
De itt egy speciális eszközről, szóval céleszközt kell létrehoznod, és nem az van, hogy veszed a boltba a magát a szerszámot.
Valamennyire vehetem, tehát hogy nyilván, hogy ez az a úgynevezett Cas9 fehérje, mert ez a lelke ennek az egész CRISPR rendszernek, ez egy olyan nukleáz, amit ez a kis RNS molekula aztán valahova oda visz eleve a DNS-re és elvágja. Ezt ha akarom, letermeltethetem én is a laborban, de ezt meg tudom venni üzletben is, nem olyan őrült drága egyébként, ahhoz képest, hogy a reagensek milyen árban vannak. És az RNS-t magát, azt pedig szintén vagy meg tudom venni, egy cég nekem megszintetizálja nagyon tisztán, vagy én azt megint csak a laborban is elő tudom állítani. De itt a járulékos költségek mind sokkal alacsonyabbak, mint az előző 2 eljárásnál voltak. Tényleg, tehát itt szinte egy minimális hozzáértése van majd, hogy nem bármilyen molekuláris labor a világon ezeket tudja használni.
És mennyivel hatékonyabb, hogyha le kéne írni, szintén megint a laikusokra hivatkozom, hogy a CRISPR hatékonysága vagy effektivitása az hogyan mérhető a 1.0 és a 2.0-es eszközökkel?
Ugye ez azért nehéz igazából megmondani, mert annyival sokkal több CRISPR-es kísérletünk van, mint amennyi cinkúj meg tálen kísérletünk volt, hogy nehéz mit összemérni. Ugye összességében, hogyha jól működött egy cinkúj nukleáz, vagy egy tálen nukleáz, akkor azok elég jól tudtak vágni. Azok teljesen összemérhető azzal, amit a CRISPR esetén látok. Csak pont, hogy ugye általában ez a kompatibilitási dolgok, amiket említettem, emiatt nem mindig működtek jól, és akkor újból kellett kezdeni a 2 hetes, vagy akár több hónapos procedúrát. Hát éppen ezért ugye igazából nem, tehát hogy nem nagyon volt gondolkozás attól a pillanattól kezdve, hogy kiderült, hogy a CRISPR remekül működik eukariótákban azon, hogy ki mit használjon. De még talán elmúlt néhány évben is lehetett látni olyan cikkeket, amiket valószínűleg még a CRISPR megjelenés előtt kezdtek el fejleszteni, tehát olyan eszközöket, amiket leírtak ezekben a cikkekben, mert ezek ilyen tálen alapúak, de egyébként ezek nagyon megbízhatóan működnek, tehát igazi bajuk nincs velük, csak hogy a fejlesztési folyamat sokkal gyorsabb és sokkal olcsóbb is valószínűleg, hogyha CRISPR-rel végzem.
Térjük akkor rá arra, hogy a CRISPR-rel milyen kísérleteket tudtok végezni, hogyan forradalmasodott a lényegében az alapkutatást?
Az alap dolog, amit a CRISPR lehetővé tesz, nagyon gyors gén elrontás. Most ez ilyen furcsán hangzik, hogy ennek miért örülünk, de ugye 2 dolog van, és ugye itt ketté is vehetjük azt, hogy milyen tudományterületeken használják. Az egyik az, hogyha betegség modelleket akarok létrehozni, vagyis én egy állati modellt használok arra, hogy egy betegségnek a pontos mechanizmusát feltárjam, akkor én szeretném abban az adott vizsgált modell állatban, modellfajban ugyanazt a gént elrontani, ami emberekben sem működik jól, úgyhogy akkor ez lehet az egyik dolog. A másik, ami ugye például a növény biológusok esetében előjöhet, hogy a háziasítás során azért borzasztóan gyakran, amire ugye hát még nem is tudtuk, hogy van örökítőanyag, még alig tudtunk bármit az öröklődésről, amit szelektáltunk, azok működésképtelen allélek voltak, vagy géneknek a működésképtelen formái. És hát ugye ez az, amit most akkor meg tudunk ismételni tulajdonképpen a CRISPR segítségével, hogy mi rokon növényekben mondjuk elrontjuk ugyanazokat a géneket, és megnézzük, hogy ezeknek milyen következménye van.
Említetted is, hogy CRISPR alapú génterápiát hagytak jóvá az Egyesült Államokban. A sarlósejtes vérszegénységnek a kezelésére.
Aztán az Egyesült Királyság.
És előtt az Egyesült Királyságban. Igen, csak valamiért az amerikai bejelentésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak.
Már csak a populáció mérete miatt.
Nagyobb piac, illetve hát az FDA-nek nyilván van egy ilyen, tudom, globálisan meghatározóbb szerepe. Szóval milyen út vezetett ahhoz, hogy ezeket a génterápiákat sikerüljön elfogadtatni?
Kicsit visszatérnék, mert tulajdonképpen ugye nem válaszoltam meg az előző kérdésnek a második felét. Tehát egy másik dolog, amit tehetünk, az, hogy beviszünk konkrét szekvenciákat. És nagyon gyakran, amikor betegséget most már gyógyítok, tehát nem egy modellt hozok létre, hanem meg is akarom gyógyítani azt, ami rossz valakiben, akkor azt szeretném, hogy helyettesítsem a rossz dolgot valami jóval. És ennek is megvan a maga metodológiája. Biológia okokból ez sokkal döcögősebben működik, mint amikor csak el akarnék rontani valamit. Na most ugye ezt azért mondom, mert hogy amikor azt gondoljuk, hogy most már génterápiára is lehet használni CRISPR-t, hogy akkor most már talán ugye, ki tudunk javítani vele dolgokat, de nem. Igazából a jelenlegi CRISPR terápiák olyan betegségekre alkalmazhatók, ahol, hogyha én valamit elrontok, azzal összességében javulást fogok tudni elérni. Tehát például vannak olyan mutációk, amelyek ezek szembetegségek esetén gyakoriak, amikor egy úgynevezett hát ilyen funkciónyeréses mutáció van, aminek következtében mondjuk a DNS-nek egy szakasza olyasmit csinál, amit nem kellene neki. Tehát ilyenkor ugye csinálhatom azt a CRISPR terápiával, hogy megcélzom ezt a funkciónyeréses szakaszt, és elrontom. Nem nagyon érdekel, hogy hogyan rontom el. A CRISPR elég hatékony abban, hogy ott létrehozzon majd valamilyen mutációt, és hogyha ez elromlik, akkor visszaállhat az eredeti funkció. Egy másik lehetőség, és ez akkor ezekben a sarlósejtes vérszegénységet egy gyógyító eljárásokban jött elő, az az, hogyha megint szabályozó szekvenciákat, olyan szekvenciákat mondjuk, amelyek kikapcsolnának egy gént, olyanokat elrontok, és akkor az a gén bekapcsolva marad. És ugye ez volt az a lehetőség, ami a sarlósejtes vérszegénység esetén élt, hogy az a gén, ami nem működik felnőttekben, annak van egy másik formája, ami mondjuk embrionális fejlődésben, vagy a fejlődésnek egy részében be van kapcsolva, csak kikapcsolna normális esetben a felnőttekben, és ezt a kapcsolót rontottam el. És most akkor ugye, ha már a felnőtt formát nem tudja a beteg megtermelni, akkor még mindig tudja termelni azt a formát, ami a fejlődés során egyébként be volt kapcsolva.
És ez hasonlít az elv, ugye mert hatalmas felháborodás volt, és a negatív szenzáció a kínai orvos által létrehozott, és szintén a technológiával, amivel nálad is kivelték a biztosítékot, ha jól emlékszem, hogy az elv ugyanaz, csak nem mindegy, hogy hol használjuk, vagy hogy itt mi vannak-e, ugye ezt a növényeknél és az etika felmerül, de hogy ugye azzal kikapcsolok, és nem be, és nem létrehozok, hanem másik irányból próbálom szabályozni a dolgot, ez egy egészen másfajta
igen. logika. Tehát, több ponton is nagyon más az etikája ezeknek a dolgoknak. Tehát ugye egyrészt itt, amikor ezek a beavatkozások történnek, akkor nem örökíthető mutációk jönnek létre. Ez egy óriási nagy különbség, ugye amikor a Lulu-Nana ikerpárosot létrehozták, akkor ugye ezzel egyáltalán nem voltak tekintettel. Tehát itt ugye nyilván a beteg, aki részt vesz ebben a vizsgálatban, az a beleegyezését tudta adni ahhoz, hogy ő ebben szeretne részt venni. Hogyha ugye, és ezért mindig egy fontos különbség, hogyha ivarvonalba is bekerült a mutáció, vagyis tovább öröklődhet, az etikailag nagyon-nagyon más megközelítés, mint amikor nem. Tehát a másik nagyon fontos különbség, hogy itt tényleg életmentő dolgokról van szó, vagy olyan az életet nagyon nagyban befolyásoló dolgokról. Míg ugye a Lulu és Nana esetén hát egy nagyon hipotetikus esetet emlegetett a kínai kutató, He Changkui, aki ezt csinálta, hogy ha majd egyszer ők olyan helyzetbe kerülnének, hogy ugye a HIV vírust elkaphatnák, akkor nem fogják elkapni. De hát ugye itt rögtön az a probléma, hogy már azért a HIV vírus fertőzés az egyáltalán nem a letális kategóriában van. Tehát, hogy még ez sem állta meg a helyet, hogy valóban egy olyan változást próbált volna létrehozni, amivel tényleg életet lehet menteni. És hát ugye az ikrek, azok nem tudták hozzáadni a beleegyezésüket, de tulajdonképpen amit tudunk, az a kevés, amit tudunk abból, ami létrejött, abból az is látszik, hogy az egyikük még egyáltalán nem is lesz védett. Tehát, hogy ott tulajdonképpen az egyik allélje, vagy az egyik formája a génnek, amit megcéloztak, az tulajdonképpen nem is lett megváltoztatva.
És említsünk meg még egy lehetséges alkalmazást, ami vitákhoz vezet ivarvonal szerkesztésen kívül. Ezek a géndrive-oknak nevezett dolgok, amik képesek terjedni is egy populációban.
Igen, tehát a géndrive-ok az egy hát talán az a legérdekesebb és legfélelmetesebb része ennek az egész CRISPR technológiának. Tehát a géndrive az nem a CRISPR-rel függ össze olyan szempontból, hogy géndrive-ok, amiket ismerünk a természetben, hogy sokkal gyorsabban terjed egy allél, mint hogy egy ivaros szaporodású populációtól várnánk, ezeket ismerték. Tehát tulajdonképpen ilyeneket már leírtak korábban, és ezeknek meg volt általában a nagyon sajátos működési mechanizmusa. A CRISPR azonban lehetővé tette, hogy mi magunk alkossunk ilyeneket.
Példákat mondunk ezekre a géndrive-okra?
Az, amire mi alkalmaznánk, azt akkor arról beszélnék, mert talán az emberek számára, vagy a hallgatók számára ez lesz a legmegfoghatóbb. Tehát a kérdés az, hogy ha tudjuk, hogy például a szúnyogok azok borzasztó jó vektorai mindenféle nagyon ocsmány betegségnek, beleértve a maláriát, hogy tényleg még ma is rengeteg ember meghal ebben, akkor mi lenne, hogyha összeomlasztanánk a szúnyog populációt? Mi lenne, ha nem lennének szúnyogok? Mi lenne, ha a szúnyogok nem tudnák ennek következtében a különböző betegségeket elvinni valakinek? És úgy tűnik, hogy nem kizárt, hogy ezt meg tudnánk csinálni. De meg akarjuk-e csinálni, ez egy másik kérdés. És ugye itt van az, hogy itt tényleg annyira gyorsan, annyira meglepően egyszerűen jöttek az első kis hetek, amik azt mutatták, hogy ez, ami korábban csak papíron működött, ez tényleg működhet, hogy valószínűleg a társadalom semmilyen szinten nem volt, még csak a vitára se felkészülve, hogy most arról beszéltünk, hogy nem kizárt, hogy a kezünkben van olyan eszköz, hogy bizonyos élőlényeknek egyes populációit azt teljesen össze tudjuk omlasztani, el tudjuk tüntetni egy területről, és hogy ezt csináljuk-e, főleg úgy, hogy itt a, hát most akkor nem antropocénben vagyunk, de tulajdonképpen nevezhetnénk annak is már eleve nem tudom hány állatfajnak a eltüntetéséért felelősök vagyunk. Egy ilyen előélettel vagy múlttal belevághatunk abba, hogy akkor most még szándékosan kiírtunk fajokat, illetve fel tudjuk-e mérni egyáltalán valóban, mi lesz a következménye az adott faj, adott területről való kiírtásának, és tudjuk-e kontrollálni ezt? Mert ugye lehet, hogy van egy faj, ami egy invazív faj, és én szeretném valahonnan eltüntetni, tehát nagyon gyakran felmerülnek itt példaként mondjuk patkánypopulációk, amelyek valami csendes óceáni szigeten vannak, amit biztos, hogy az ember vitt oda, mostanra teljesen megtizedelték az őshonos élővilágot, madarakat és esetleg más emlősöket, mi lenne, hogyha ezt onnan elvinnék. De hogy lehet, hogy vannak olyan helyek a világon, ahol ugye a patkány az őshonos, tehát hogy én miért gondolnám azt, hogy ott sem maradjon, és tudnám-e vajon garantálni, hogy az a gene drive, az a genetikai, gyorsan terjedő genetikai eszköz, ami mondjuk sterillé teszi a patkányokat, és ezért fog összeomlani az a populáció, az nem jut ki arról a szigetről, és nem terjed el világszerte. Tehát ezek nehéz kérdések, és hát itt egyedül úgy lehet tényleg előrébb lépni, hogy nagyon nagy ilyen konzultáció van, és bevonás képpen a lakosságnak, aki érintette azokon a területeken, ahol ilyen gene drive-okkal kísérleteznének.
És még itt marad egy kicsit, hogy vannak erre törekvések, vagy kísérletek?
Abszolút, abszolút. Tehát ugye a szúnyogot azért is említettem, mert hogy Brazíliában is, Kínában is, nem CRISPR alapon, de más alapon vannak olyan kísérletek, amelyek megpróbálják sterilebbé tenni a szúnyogpopulációt, vagy valami olyan génmódosítást elterjeszteni, aminek következtében mondjuk mindenki nőstény lesz abban a populációban, mármint a szúnyog populációban, és ennek következtében ugye akkor az ivaros szaporodást azt nem tudja a szúnyog sem megugrani, és így eltűnne onnan. Tehát a törekvések vannak, tehát minél nagyobb az ára azoknak a betegségeknek, amelyeket a szúnyogok hordoznak, annál valószínűleg nagyobb a hajlandóság az adott területen arra, hogy akár ezt is megfontolják, egy ilyen eszközt is elővegyenek. De azért ez közel sem univerzális, ezt azért hozzátenném.
Az iparban hogyan vethetik be, esetleg milyen gátjai, korlátai látszanak ennek? Van esetleg már olyan alkalmazás, ami kifejezetten növényekben jelenik meg?
Hát most ugye mezőgazdaság az ipar, most vissza kell kérdezzek.
Minden, ami iparszerű, és tömegek ellátására, vagy tömegek kiszolgálására, vagy meg a tömegek a homo sapiensre értve.
Természetesen, tehát ugye nagyon sok haszonnövényben van most már CRISPR-es valamilyen új fajta létrehozva, és ugye ezeknek általában a célja, azért mondjuk az emberek általában abban gondolkoznak, hogy ez biztos, hogy valamilyen ugye herbicidre, vagy a növény védőszer rezisztenciát hordoz, vagy valami hasonlót hordoz, de hogy például nagyon sok fontos olyan CRISPR alapú kísérlet folyik, ilyen alapkutatási kísérlet, ami azt biztosítaná, hogy olyan növények, amelyek fontosak számunkra, azok úgy legyenek ellenállónak a patogénekkel szemben, hogy mondjuk azok a molekulák, amiket a patogén felhasználna arra, hogy bejusson a növénybe, azok ne vagy ne úgy legyenek kifejezve. Tehát tulajdonképpen megpróbáljuk elzárni a patogének elől ezt az útvonalat. Ugye ezen kívül van példa olyanra is, hogy olyan rizsfajtákat hoztak létre, amelyek sokkal tovább bírják azt, hogy víz alatt legyenek. Ezt valamennyi ideig minden rizs bírja, de nagyon sokáig csak néhány fajta, és hogyha ugye bele tudjuk vinni ezeket a változatokat, a víz alatti túlélés biztosító változatokat a többi is fajtába is, akkor ugye azokon a területeken, ahol most egyre nagyobb esőzések vannak, ott biztos lehet biztosítani, hogy ne a termés nagyobb része menjen tönkre. Úgyhogy ezek azok az irányok, amelyekben igazán ugye mezőgazdaságban kísérletek mennek. Hát ugye vannak olyanok is, amelyek tényleg kifejezetten ilyen profit növelési célzattal történnek, például tudjuk ugye természetes mutások leírása alapján, hogy hogyan kell létrehozni extra izmolt állatokat, olyanokat, amelyeken több izom van, vagy hát ugye van a tényleg nagyon vitatott, és nem véletlenül nagyon vitatott, ugye ilyen növekedés, extra növekedéssel ellátott különböző lazacfajtáknak a nevelése. Ezen kívül, tehát ugye maga a CRISPR, mint ilyen fejlesztési eszköz, az valószínűleg a modern orvosbiológia gyakorlatilag minden területén előfordul ma már. Tehát ugye azért a gyógyszerkutatás az nem nagyon megy anélkül, hogy ne hoznánk létre ilyen modelleket, amikkel a legelőször megpróbáljuk jobban megérteni a betegséget, és hogyha létrehoztunk egy jó modellt, akkor azon próbáljuk tesztelni az esetleges gyógyszeres alkalmazásokat, legyen az ilyen klasszikus gyógyszer, vagy akár valamilyen másfajta beavatkozás, és hogy ott is a leggyorsabb eszköz, ami a kezünkben van ma már egyértelműen a CRISPR. De hát valószínűleg a legjövedelmezőbb rész azért tényleg ugye úgy tűnik, hogy azért az ilyen közvetlen gyógyszerészeti, vagy hát olyan alkalmazások lesznek, ahol terápiát hoztak létre. Tehát itt azért vannak ugye már a korábbi génterápiáknál is azt lehetett látni, hogy létre lehet hozni ilyen terápiákat, de a fejlesztési költségek akkorák, hogy nagyon sok cég, tehát egészen bődületes összegeket fog elkérni, tehát a 400-500 ezer dollár per terápia az nem ritka. Hozzá kell tenni, hogy egy sikeres génterápia az egyszerű beavatkozást igényel, és akkor utána elvileg gyógyultnak is lehet minősíteni a beteget.
Ezt hogy képzeljük el különben a génterápiát? Azon túl, hogy az emberek fejében azért össze-vissza van az őssejtől kezdve mindenféle minden, hogy mit a mechanizmus, hogy megy a gyógyítás
folyamata. Most akkor egy kicsit a CRISPR-t félretesszünk, tehát ezt, hogy ez most a klasszikus génterápia az nem CRISPR alapú, ma már a kettőt megpróbálják összeházasítani, de azért a klasszikus génterápia az általában génhelyettesítési terápia. Az azt jelenti, hogy ha a betegben nem működik mondjuk egy fontos anyagcsere gén, ezért ugye valamilyen anyagcsere betegségben szenved, akkor én azt annak a génnek a működő formáját beviszem kívülről. És hogyha ez bekerül a genomba, akkor ott elkezd termelődni az az eddig nem jelenlevő enzim, és ez biztosítja majd a túlélést. Na most a probléma, tehát ezek nagyon, ha működnek, nagyon hatékonyak, és tényleg ugye az a feltétel, hogy tudjuk, hogy milyen típusú szövetből hiányzik az enzim, és ugye minél inkább olyan szövetből, ami hajlamos az önmegújulásra, annál valószínűleg, hogy abban a szövetben sok őssejt van. Tehát én valószínűleg ki is tudok vonni őssejteket, azokat kint egy petri csészében módosítom, és utána visszajuttatom a betegbe, tehát itt tulajdonképpen nem is közvetlenül a betegben kell ezt a mahinálást elvégezni, de lehetnek olyan alkalmak is, amikor ugye akár izomba, akár valamilyen más módon, akár intravénásan juttatnak be ilyen génterápiás készítményeket, amelyek utána biztosítják azt, hogy bizonyos szövetek felvegyék ezt a extra DNS darabot, amit most már egy működőképes formája van a génnek.
És ezen a CRISPR mennyit tud gyorsítani ezen a folyamaton, vagy egyszerűsíteni? Vagy?
A CRISPR-nek talán a legérdekesebb alkalmazása ezen a téren az az, hogy célzottabbá válhat az, hogy hova jut be utána a DNS darabom. Tehát ugye az első génterápiás alkalmazások még talán a 2000-es években Franciaországban történtek, és ott azért kellett leállítani egy adott ponton, mert hogy nagyon sikeres volt a betegség meggyógyítása, de felmerült az, hogy a beilleszkedő, vagy a genomba bekerülő vektor, ami vitte ezt a most működőképes enzimet, kóduló gént, ez olyan helyekre ugrik be, hogy utána valami más betegséget okoz, például tipikusan ugye leukémiát okozott. Na most ezzel csak bizonyos mértékig lehetett valamit kezdeni a CRISPR megjelenéséig, mert a minden egyes ilyen vektor, ami, vagy amivel bevisszük a DNS darabot, ennek szokása volt, hogy kicsit véletlenszerűen, nem teljesen mindig totálisan véletlenszerűen, de valamennyire véletlenszerűen ugorjon be a genomba. Amit a CRISPR lehetővé tesz, a korábban már emlegetett célzott vágás segítségével, hogy én meg tudom célozni egy részét a genomnak, ott létrehozok egy hasítást, és utána akkor oda tudom bevinni azt a DNS darabot, amin az enzimnek a kóduló szekvenciája van, amit én szeretném, hogy most kifejezzenek ezek a sejtek.
És a ragasztás végén ott is marad?
Ha minden úgy megy, ahogy elterveztem, akkor a ragasztás végén ott is marad. Igen.
Amellett, hogy precízebbé vált a genomszerkesztés, történtek azért még az elmúlt évtizedekben fontos változások, tehát ugye 1994 óta kapható az Egyesült Államokban az első genetikailag módosított növény, és ugye az elmúlt három évtizedben a szekvenálási költségek is meredeken bezuhantak, illetve jóval több információnk is van ezekről a genomokról, ezeknek a növényeknek a genetikai működésükről. Hogy ez mennyiben segíti azt, hogy ma esetleg jobb genetikai módosított organizmusokat, vagy génszerkesztésen átesett organizmusokat hozzunk létre?
Biztos, hogy segíti. Hát minden egyes információ morzsa segíti azt, hogy egy kicsit jobban lássuk, hogy mi hogyan működik, ugye. Azért van bennünk egy olyan, hogy mondjam, nem gőként apostrofálnám, de egy olyan fajta elképzelés, hogy már egy csomó mindent kellő mértékben értünk ahhoz, hogy belenyúlhassunk, és akkor itt már beszéltem is egy kicsit korábban, hogy a jó kísérletező azért úgy mindig él a gyanúperrel, hogy lehet, hogy van itt valami, amit nem teljesen értek. És szerintem azért az elmúlt években mindig kiderült az, hogy néhány mechanizmus, ami a növényi sejteknek, vagy az állati sejteknek a működésével kapcsolatos, az picit bonyolultabb, mint ahogy elgondoltuk. Tehát, hogy van, tehát igazából szokták is mondani nagyon közeles, hogy a 21. század, mert a genetika évszázada lesz, és akkor itt mindenki hozzá kell tenni, hogy azért még mindig csak az első negyedében vagyunk, tehát azért még itt van idő, hogy kifussa magát ez a dolog, de itt mindenképpen szükség van arra, hogy belássuk azt, hogy ugye amit most csinálunk, azok egyszerű dolgok, nagyon gyakran ezek biztonságos, de egyszerű dolgok, de ahhoz, hogy igazából szofisztikáltan hozzá tudjunk nyúlni, ahhoz még biztos, hogy szükségek lesznek ismeretekre. És hát ez egy tök jó hír a hozzám hasonló biológusok számára is, mert mindig lesz mit kutatni.
És ugyanezt lehet mondani ugye a klímaválság kapcsán, vagy a nyakunkon lévő klímakatasztrófa, vagy minek is nevezzük, szóval, hogy ilyen idő van áprilisban, az nem teljesen kóser, hogy az alkalmazkodás, mint biológiai mechanizmus, és ehhez képest a bármelyik fajta, vagy jövővel technológia, mennyit tudunk hozzárakni ehhez a fajta nagyon bonyolult összetett, és persze a természet próbálkozik mindig, és az alkalmazkodott, amelyik életben marad. De.
Így van. Tehát, hogy most egyszerűen ugye nyilván a klímaváltozása az soha nem látott gyorsaságú, vagy hát biztos, hogy a mi, mint emberi faj létében azért ez a fajta gyors változás, ez nem volt jellemző, és ez nem csak a mi, mint faj létünkben, hanem az összes körülöttünk élő faj létében is, vagy létére nézve is igaz. És hogy ezért is van az, hogyha egyes fajokról még azt is gondoljuk, hogy talán tudnak alkalmazkodni, vagy már alkalmazkodtak, mert már eleve olyan területeken élnek, az nem azt jelenti, hogy minden faj fog tudni alkalmazkodni. És ilyen esetben, tehát azt, ha megértjük, hogy egy faj hogyan alkalmazkodott, akkor az adhat egy kapaszkodót arra, hogy azoknak a fajoknak is, akár ugye a biotechnológia segítségével tudjunk segíteni, amelyek nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni. Tehát ez egy klasszikus példa, egy dolgot, amit nem is érintettünk itt, de talán jobb is így, hogy ugye de-extinkció jelensége, aminek ugye kapcsán mindig azt mondják, hogy de nem feltámasztani kéne fajokat, hanem arra kéne vigyázzunk, amink van. És például azért a kettő nem mond teljesen ellent egymásnak, mert arra, amink van, arra úgy is tudunk vigyázni, hogy a rendelkezésünkre álló genetikai eszközökkel megnöveljük ezeknek a kis létszámú fajoknak a genetikai variabilitását. Nagyon gyakran egy fajnak tényleg a kipusztulását az fogja okozni, hogy annyira beltenyésztett lesz a populáció, úgy felsűrűsödnek a rossz mutációk, hogy onnan már nincs visszaút, hanem egyfajta genetikai összeomlás lesz a vége. Ugye ezt majdnem minden beltenyésztés esetén lehet tapasztalni. És hát ugye itt ugye a genetika eszközével meg tudjuk azt a genetikai sok színűséget talán teremteni, amivel ezek a fajok is túlélhetnek, de ez igaz a klíma adaptáció kapcsán is, hogy lehet a genetika eszközével létre tudjuk hozni azt a genetikai sokszínűséget, ami nagyobb esélyt adhat a klímához való adaptálódáshoz is.
Mert hogy ugye arról nem beszéltünk, ugye a horizontális géntranszferről igen, de hogy folyamatos párbeszéd megy az adott ökoszisztémán belül a különböző típusú életformák között. Hogy erre ezt benne van-e a kutatópakliába, hogy ezt is vegye figyelembe, vagy még a labor és steril körülmények között tartunk, hogy...
Ugye ezek azok a kérdések, amelyeknek a megválaszolása általában évtizedes távlatot igényel, mert valóban, tehát hogyha egy ökoszisztémába szisztematikusan belenyúlok, vagy valamelyik elemét egy ökoszisztémának nagyon megváltoztatom, az a teljes ökoszisztémára kihat. És hát ezek a kísérletek ugye eleve nagyon sok előkészítést igényelnek, hogy én hogyan biztosítom azt, hogy akkor, ha a kísérlet nem úgy megy, ahogy én szeretném, akkor le lehessen azt állítani, és ne legyen annak maradandó hatása. És hát ugye ez az egész kitalálni, hogy mi is az a megfelelő kérdés, melyik a faj ebben az egész láncolatban, amihez én hozzá nyúlhatok megfelelő biztonsággal, ezek nem egyszerű dolgok. Úgyhogy szerintem itt még nem tartunk, de valószínűleg ezek olyan típusú dolgok, amelyekről hamarosan döntenünk kell, hogy akarunk-e ilyen kísérletekkel foglalkozni, úgyhogy nem csak tényleg a négy fal közt, ahogy te is mondtad, hanem akár egy ilyen nyitott területen, hogy megnézzük, hogy valóban a nagy világon belül mi a hatása ezeknek a ilyen génszerkesztett változatoknak.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Qubit podcastja, aminek Varga Máté egyetemi docens, az ELTE TTK genetikai tanszékének fejlődés genetikusa volt a vendége. És ne felejtsetek el feliratkozni a Qubit podcast csatornájára.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!